Jó estét kívánok, köszöntöm az aréna hallgatóit, Seres Gerda vagyok, vendégem Ötvös Péter, karmester, zeneszerző, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Én is köszönöm a meghívást.
A beszélgetést felvételről hallják, szerdán rögzítettük. Amikor megbeszéltük ennek a beszélgetésnek az időpontját, akkor a Senza Sangue, vagy magyarul a Vértelenül című operájának a februári műpás bemutatója előtt voltunk. Májusban az Erkel Színházban is hallható lesz, koncertszerű változatban, Bartók Béla kék szakálójával együtt, mert hogy kimondottan ennek a pár darabjaként született. Sok alkotó szokta emlegetni, hogy Bartók zenei világa egészen magától értetődő módon épül be a magyar zenészek hangzásvilágába. Van ennek egy befejezetlen Playback című műve, amit megírt keleti és nyugati változatban is, ha jól értem, népi hangszerekre, és szintetizátorra és elektromos orgonára is. De egy olyan univerzális művészeti ágnál, mint a zene. Számít az, vagy fontos az, hogy ön magyar zeneszerző?
Hogyne. Hát az a kultúrával közös, tehát én nem csak a magyar zenét ismerem, hanem a magyar nyelven keresztül, tehát egész fiatalságom ugye a magyar kultúrán, magyar iskolákon keresztül megy, és 22 éves voltam, amikor kimentem Németországba tanulni, utána 30, kicsit több mint 30 évig nyugaton éltem, Németországban, Franciaországban, Hollandiában, de a feleségem magyar, tehát mi magyarul beszéltünk, és alapvetően egy ilyen 30 éves távolságból is az ember, amikor hazajön, most már 13 éve itthon élek, ő egyszerűen folytatom a magyarul gondolkodást, és a magyarul álmodást, és egyáltalán a magyar kultúrába való részvételt. Most az, hogy a zene magyar-e, az én esetemben nagyon szerencsésen alakult, mert a családom az zenész család, anyám, nagyapám zenészek voltak, és én egy olyan családi légkörbe születtem bele, ahol a zene mindennapos volt. Tehát hallottam a zongorát, hallottam a hegedűt, és nagyon korán elkezdtem zenével foglalkozni. Teljesen természetes volt a számomra. Úgyhogy olyan körülbelül 4 éves voltam, amikor az első kottákat írtam, mert nagyon szerettem a kottákat rajzolni. És mikor anyám megmutatta, hogy azt, amit leírtam, az a zongorán melyik hang, attól kezdve ez természetes kapcsolat volt. Tehát én írok valamit a papírra, és utána a zongorán oda megyek, leütöttem, és az megszólalt. Tehát maga
de mennyi időt eltelt, mire már fejben is hallotta?
Hát az sokkal később. Tehát itt tulajdonképpen csak ebből a játékos kezdette a zenéről való gondolkodásnak, illetve a zeneszerzésről való gondolkodásnak. Tehát az, hogy írok valamit, és az meg fog szólalni, ez nagyon korai volt. És rögtön utána, olyan 5 éves koromban már elkezdtem hangszereket tanulni, az első volt a zongora, ahol szerencsés voltam olyan szempontból, hogy a tanárom a klasszikus repertoáron, Bachon, Mozarton kívül Bartókot is tanított rögtön. Tehát Bartóknak a kis gyerek műveit, a gyermekeknek sorozat, azt úgy tanultam meg annak idején, hogy mint az anyanyelvet az ember egyszerűen hozzászokik, hogy ez a zene, ez ilyen, és attól kezdve Barток nekem az teljesen zenei anyanyelve még állt.
De a zenében is létezik ilyen, hogy anyanyelv. Ez nyilván nem a nyelvi megszólást jelenti, hiszen például a magyar operája még nincsen.
Az magyar nyelvi operám nincsen, de annak más oka van. Annak, ha már itt tartunk, akkor egész egyszerűen az az oka, hogy a különböző nyelvek az operában, az a különböző zenei hangzásokat, különböző ritmusokat, tempókat feltételeznek. Amikor kikerültem először nyugatra, 22 éves, már korábban is voltam, 17 éves koromban voltam először, és hát persze, hogy feltűnik, hogy nem csak az, hogy a nyelvet kell megtanuljak, hanem egy teljesen másfajta gondolkodást. Tehát vannak dolgok, amiket ők értenek, vannak, amit abszolút nem értenek, van, amit teljesen más kép kell fogalmazni ahhoz, hogy érthető legyen. És ehhez kapcsolódóan, amikor operákkal kezdtem foglalkozni, nagyon késő, már 50 éves voltam, amikor az első operámat megírtam, akkor láttam, hogy a különböző nyelven komponált operák, tehát az olasz operák, a Verdik, a Puccinik, a német operák, a Wagnerek, a Mozartok, vagy a francia operák, Debussyk, mennyire különböznek egymástól. És ettől láttam a bizonyosságát annak, hogy a nyelvek és a kultúrák, a zenei kultúrák, meg ezek a gondolkodásbeli kultúrák is milyen mássá tudják formálni az operákat. Az első operám az oroszul írtam, Csehov, Három nővér című színdarabjából. Következő az franciául volt, aztán jöttek az angolok, van német operám, van olasz operám.
A Márquezben például már a nyelvekkel is játszik egy operán belül.
Hogyne, igen, igen. Hát a nyelvek ezek nagyon fontosak, mert a nyelvnek, ahogy az előbb próbáltam mondani, hogy különböző tempója van, különböző hangsúlyozása van, különböző hosszúak a mondatok.
Ezt értem, de hogy tud oroszul operát írni, ha nem ért igazán oroszul például?
Nem értek, de olvasni azt tudok, meg hallom, amikor ezt segítenek természetesen, az asszisztenseim vannak. És mondjuk azért a 8 éves orosz nem tanulás annak idején, az is azért valahol azért csak lecsapódott. Tehát bár a nyelvet ilyen szempontból nem értem, nem tudok oroszul beszélni, de gyerekkoromban az orosz kultúra az nagyon jelen volt a mi életünkben. Tehát egy gyerek, aki a 44-ben születtem, ugye az 50-es évek, 60-as években rengeteg orosz filmet láttunk. És különösen, ha már zenéről van szó, akkor nekem a Muszorszki operák azok nagyon nagy jelentőséget bírnak most is. Tehát a példa a Három nővér megírása előtt az tulajdonképpen a Muszorszki hangzás volt, hogy az én operám nem úgy szól, az teljesen magától értetődik, de mondjuk volt egy olyan példa, amelyikben az orosz nyelv és az orosz zene kapcsolata világossá vált.
Teljesen egyértelmű, hogy a szövegből kell kiindulni, vagy mindig úgy indul neki, hogy talál valamilyen alapművet, elkezdi foglalkoztatni a Márquez regény, elkezdi foglalkoztatni a Csehov dráma, és abból készül a zenemű. Én valahogy azt gondoltam, hogy fordítva van.
Nem a szövegből, hanem a témának a szelleméből indulok ki. Tehát az, hogy mit választok ki opera témának, az nagyon sok mindentől függ. Természetesen, hát elsősorban a szellemétől. Tehát attól, hogy érdekel-e engem abba a világba belekerülni egy pár évig, ugyanis egy opera megírásához az legalább 3-4-5 év kell. Tehát amíg azzal foglalkozom, addig én tulajdonképpen belekerülök abba a világba, abban élek. Tehát annak a nyelvében, annak a szereplői jönnek, mennek körülöttem. És hogyha egy operához hozzákészülök, akkor bizony úgy 20-30-40 különböző könyv vagy téma fölmerül, hogy melyikből válasszunk, és a megrendelő operaháznak is beleszólása van, hogy az érdekli-e őket, vagy nem. Tehát ez egy ilyen közös megállapodás, hogy milyen irányba fog menni a következő opera. Ez azért ennyire komplikált, mert ugye egy opera előadás az nagyon-nagyon sok pénzbe kerül, és nagyon sok szervezésbe kerül. Az énekeseket évekkel korábban már le kell szerződtetni, a színház műsorát 2-3 évvel korábban már összeállítják. Tehát egy ilyen programba, projektbe beleszállni, az egy nagyon gondos és pontos tervezést igényel. És ehhez az, hogy milyen operát választok, az egy alapvető kérdés. Tehát milyen témát választok az operámhoz, az egy alapvető kérdés.
Nem is soha fióknak? Tehát valahogy úgy vannak ilyen romantikus elképzelései az embernek az alkotóról, hogy jó, most ez nem kell, erre most nincsenek énekesek, nincs 3 évre előre lekötve, de én ezt nagyon szeretném, vagy foglalkoztat.
Valahogy úgy alakult az életem fiatal koromban, hogy erre nem került sor. Persze van nagyon kevés olyan művem, amit aztán nem adtam oda senkinek, hanem úgy próbálkoztam, és úgy tűnt, hogy az nem az, amit szeretnék. Azok vannak a fiókban. De olyan művem, amelyik, hogy mondjam, játszható, vagy hasznos, vagy szép, vagy jó, az persze, hogy nem teszem a fiókban. A főiskolai tanulmányaim alatt, még a 60-as évek legelején, megkértek, hogy színház és film kísérő zenét írjak. És ez volt tulajdonképpen a legjobb tanulmány a számomra, egy gyakorlati tanulmány, mert rögtön hallottam, amit leírtam. Tehát felkértek egy filmzene megírására, megmutatták a filmet, megmutatták a jelenetet, hazamentem, megkomponáltam, következő nap már felvétel volt, tehát közvetlenül hallottam, hogy az, amit írok, hogy az működőképes-e. És ennek a gyakorlata úgy folytatódott, hogy később is, bár volt egy hosszú szakasz, amikor csak dirigáltam, nem volt időm komponálni, ez a párizsi 10-13 év, de utána, amikor végre hozzájutottam a kompozíciókhoz, a komponáláshoz, akkor ez a hozzáállás folytatódott. Tehát valamire fölkértek, nevezetesen éppen egy opera megírására. Ez volt
ez a Leoni művér,
a Leoni opera számára. Úgyhogy rögtön az első operám az felkérésre készült, és utána az folytatódott, ez magától értetődő volt.
De ő mindig egészében gondolkodik. Most is, ahogy beszél, mindig hangulatokról vagy benyomásokról beszél. Tehát nem úgy építkezik, hogy összerakok egy zeneművet, és akkor annak ilyen apró részletei vannak.
Gyakorlatilag igen, de az már csak az ugyanúgy, ahogy egy házat építenek, hogy szóval külön kell a lépcsőt felépíteni, meg a falat, meg az ablakokat berakni. Tehát ezek a részletek, ezek a munka, maga a komponálási periódusnak a feladatai, de az, hogy hogy kerülök hozzá egy témához, az lényegében a véletlenen múlik. Tehát valakivel találkozom, valaki megkérdez. Például kaptam egy felkérést egy hegedűversenyre a japán Midoritól, az egy neves hegedűművész, akinek a 30 éves jubileuma, színpadi jubileuma volt, és nekem küldött egy felkérést egy hegedűversenyre. Mi sose találkoztunk előtte. Évekkel később derült ki, hogy ki ajánlott engem neki, a Christoph Eschenbach, karmester, a zongorista, de egy pár nap míg gondolkoztam rajta, hogy meg tudom-e csinálni, nem ismerem a hölgyet, mit csináljak vele. Meghallgattam egy pár felvételét, írtam neki egy levelet, visszajött a válasz. Úgy hívják, hogy Midori, akkor gondoltam, hogy hát a Midori akkor a legjobb lesz, hogyha egy Doremit írok neki. Úgyhogy ebből a szójátékból aztán később egy olyan másfél év alatt megszületett a hegedű verseny, amik azóta is nagyon jól működik, sokat játsszák, de csak azért hozom föl példának, hogy mennyire véletlenül. Tehát kaptam egy levelet, hogy csináljam ezt, és akkor csináltam azt.
De mindig a gondolat van előbb. Most például beszéltük, hogy Szöóból jött haza, mert hogy múlt héten ott vezényelte a multiverzumot. És az például egy kozmológiai elmélet, tehát ha úgy tetszik, a tudomány zenébe foglalása. Mindig kell valami alapvető téma, amiről szól.
Számomra igen. Van egy olyan jelenség, amelyik azért, hogy mondjam, az egész életemen végig kísér, és ez 61 óta van, ez a Gagarin repülése, első repülése volt, ahol számomra akkor derült ki először, akármilyen bután hangzik, hogy fönt a felhők fölött nem csak az ég van, hanem az égen túl van egy kozmosz is. Tehát azon sose gondoltam arra, nem foglalkoztam vele, viszont hallatlan meglepetés, hát csodálatosnak találtam a dolgot. És ez a kozmosz irányába való gondolkodás, ez végigment aztán azóta is az életemben különböző fázisokban. Van egy olyan művem, hogy Pszichokozmosz, aztán rögtön a Gagarin után komponáltam egy zongoradarabot, aminek Kozmosz volt a címe, azzal kezdődött az egész móka, és ezekben a művekben tulajdonképpen azokkal a mozgásformákkal vagy energiaformákkal foglalkozom, amit úgy érzek, hogy zenébe is át lehet tenni. Például a gravitációnak a fogalma az számomra elég erősen a tonalitás fogalmával azonos, vagy? De paralel, szóval, hogy arra tudom vonatkoztatni. Tehát az a vonzás, ami alulról tartja az egészet. És a tonalitás, ugye, ami a klasszikus zenében, az európai klasszikus zenében az egyik legfontosabb alapállás, az, és a 20. században azt megmozdították, hogy úgy mondjam, tehát nem csak egyfajta tonalitás, hanem egy pluralitása volt a tonalitásnak. Ezt gyakorolom most is, tehát nálam is az én zeném is bizonyos értelemben tonális, az azt jelenti, hogy mindig van egy bizonyos alaphang, amire építem az egész vertikális rendszert, viszont ez az alaphang nagyon gyakran változik. Tehát egész alatt mozgásban van. És a kozmoszra visszatérve, most, amikor pár évvel ezelőtt hallottam a multiverzum gondolatáról,
a párhuzamos univerzumokról,
az nagyon feliszkatott, mert tulajdonképpen választ adott számomra egy olyan kérdésre, amit a kezdetek óta valahogy nem tudtam elhelyezni magamba, az, hogy az első, a Big Bang, az első ősrobbanás előtt mi volt? Hát mi lehetett? Most a Stephen Hawkingsnak az egyik mondata az volt, hogy hát semmi. Ez jó, de valahogy jó, hogy ő ezt mondta, de én mégse tudom megérteni. Viszont ha a multiverzumra gondolok, amelyik azt mondja, hogy a mi ősrobbanásunk csak egy volt a sok közül, akkor tökéletesen értem. Tehát akkor mi csak egy folyamatnak az egyik része vagyunk, és tulajdonképpen sose volt kezdete az egésznek, hanem állandóan volt és van is lesz.
És tulajdonképpen a zenére le lehet ezt fordítani. Ez most adja magát, ugye, hogy többféle vagy párhuzamos játékmódokra ad lehetőséget, különböző organák használatára.
Igen.
De mindig le lehet egy gondolatot zenére fordítani.
Nem lehet mindent, hát nem. Tehát tulajdonképpen csak olyan témákba akadok bele, ahol azt érzem, hogy ez bennem megszólal, hogy így mondjam. A megszólal, az csak annyit jelent, hogy tulajdonképpen minden, amire gondolok bizonyos területeken, az hát rögtön hangzásképpé alakul. Tehát ez ugyanúgy, hogy a festőnek bármit meglát, akkor az abban egy képet lát. Vagy éppen azt mondja, hogy igen, de ez nem kép. Most számomra is minden zene, kivéve az, ami számomra nem zene. Tehát sokkal könnyebb számomra egy ilyen negatív hozzáállással kiszűrni a dolgokat, hogy mi nem érdekel, mint az, hogy amik érdekelnek, az viszont túl sok van. De már zeneileg. Tehát akkor már válogatnom kell, hogy mivel foglalkozzak először, aztán mi jön utána, vagy hagyjam ezt az egészet, vagy mi érdekel a legerősebben. És ebben a kategóriában tulajdonképpen megint csak a karrierem szólt bele, ugyanis én nem készültem karmesternek. Tehát amikor itt Budapesten megcsináltam a zeneszerzői diplomámat, 63-ban és 65-ben kaptam egy halasztást rá, akkor én még csak a zeneszerzésről gondolkoztam. Kikerültem Kölnbe, és az ottani főiskolán karmesterséget tanultam, mert már zeneszerzést már tudtam, tehát akkor még valamit kellett csinálnom, tehát ezt választottam. És 2 éves tanulás után letettem a karmesteri diplomát, viszont utána olyan 5-6 évig nem dirigáltam tovább. Én nem voltam karmester, szóval megtanultam, láttam, ezt így csinálják, jó, rendben van. Viszont megint csak egy külső nyomást kaptam Kölnben, kollégáktól, zenészektől, az ottani rádióban dolgoztam, akik megkértek, hogy egy program hangfelvételét vezényeljem le ott a rádióban, a kölni rádióban. És ez a felvétel jól sikerült, kaptam egy második felkérést. Utána már a berlini rádió zenekarát vezényeltem. Aztán pár hét múlva már a Stuttgarti rádiót, aztán Baden-Badenben, aztán Hamburgba. Tehát ez egy olyan láncolat volt, amelyik a 70-es évek közepén tulajdonképpen arra épült, hogy én, mint zeneszerző, a kortárs zenei darabokat teljes mértékben értettem jobban, mint azok a karmesterek, akik a klasszikus repertoárból jönnek. Tehát az én repertoárom az kimondottan a 20. századi zenére vonatkozik, amellett persze dirigáltam én Beethovent, meg Mozartot, meg minden mást, a klasszikus repertoárból is, de az alapvető, amiért engem fölkérnek valamire dirigálni, az a 20. század és a 21. század zenéje. És amikor belekerültem ebbe a karmesteri körforgásba, akkor egyszer csak jött Pierre Boulez-nek a meghívása Párizsba, úgyhogy 79-től kezdve a párizsi az ő zenekarát, az Ensemble Indécontemporain-nek én voltam az igazgatója. Őket vezényeltem, és tulajdonképpen ez alatt tanultam meg dirigálni. Tehát ami a fizikai része a dirigálásnak, meg a próba technikai része.
De ez mi? Ütéstechnika? Vagy?
Ütéstechnika, kommunikáció. Tehát a zenészekkel hogyan lehet kommunikálni, hogyan lehet egy próbát felépíteni, mit kell csinálni a koncerten, hogy kell egy koncertműsort összeállítani. Tehát minden, ami a szakmához tartozik, ezt ott tanultam meg rögtön.
Úgy teszik, élesben.
Két élesben, és hát tulajdonképpen ez a legjobb.
De nagyon eltérőnek tűnik, tehát míg a zeneszerzés az egy alkotói munka, addig tulajdonképpen a karmesteri munka, bármilyen szépen is hangzik, az egy interpretátori feladat, tehát valaki másnak az alkotását. Az ön esetében persze értem, hogy a saját művemet vezénylem, és az vélemezhetően úgy szól, ahogyan én szeretném. De mi izgatja abban, amikor más kortárs művekhez nyúl?
Részben, mint zeneszerzőt érdekel a mások műve, tehát én a saját koromnak a zeneszerzője vagyok, és ezen az alapon az összes körülöttem lévő, nyugatra-keletre lévő zenei gondolkodás, tehát a kollégáim, a zeneszerzők hogyan gondolkoznak az én időmben. Ez teljesen természetes, ez mindig így volt. Tehát egy barokk zeneszerző annak idején nagyon jól ismerte a kollégáit, a többi barokk szerzőt. Klasszikus, romantikus időben is mindig így volt. Tehát ez hozzátartozik az alapvető szakmai érdeklődéshez, illetve még szellemi érdeklődéshez is. Tehát ki milyen irányba gondolkozik máma a zenéről. Ez érdekel engem zeneszerzőként, és hogy én ezt gyakorlatilag karmesterként realizálni tudom, ez az én tehetségem. Tehát van egy nagyon kellemes kapcsolatom a zenekarral, amikor eléjük állok. Én egy barátságos karmester vagyok, és ezt a zenekarok nagyon szeretik, tehát én kollégáimnak tekintem őket, és ettől egyfajta kamara zenélés alakul ki akkor is, hogyha 80-an vagy 100-an ülnek előttem. És ez a gyakorlati része a karmesterségnek vezetett engem is oda, hogy amikor már elég erősen benne voltam a karmesteri szakmában 80-as években, attól kezdve a műveim is ebbe az irányba mentek, mert hát ebbe volt tapasztalatom. Tehát akkor kezdett el érdekelni a zenekarokra való komponálás. Azelőtt én nem komponáltam zenekarra, csak együttesre. És az, hogy zenekarra komponálni, az egyszerűen annak a tapasztalatából jött, hogy hallottam, gyakoroltam azt, hogy egy zenekarnál mi szólal meg, és mit nem lehet csinálni.
Átírja? Tehát ilyenkor, amikor hallja, vagy most már egészen pontosan hallja, anélkül, hogy mondjuk lejátszatná a zenekarra?
Pontosan hallom, az nem biztos, hogy ugyanaz fog megszólalni. Tehát van egy ilyen, ez körülbelül ugyanaz, mint amikor van bármilyen területen, hogyha az autógyártásnál, tehát azért csak vannak modellek, amikor kipróbálják, hogy fölborul-e a kocsi, vagy nem. Itt én a maximumot tervezem, és leírom papírra, ugye, mert az a zeneszerző, európai zeneszerzőnek a kötelessége, hogy leírja és azt adja tovább a zenészeknek. Ez csak azért mondom ilyen furcsán, mert ugye nagyon sok más zenei kultúra van, amelyik egyáltalán nem foglalkozik a zene leírásával, ők csak játsszák és éneklik. De ebben az esetben, tehát nagyon pontosan kell a partitúrákat előkészítsem, és egy nagyon szép példa volt erre, a berlini filharmonikusok kértek fel egy cselló verseny megírására Perényi Miklós számára, ő volt a szólista, én vezényeltem a bemutatót, és az első próbán, ahogy így hallottam, Miklós nem játszott nagyon hangosan, viszont én a zenekart nagyon hangosnak találtam. De hát néztem a kottát, ezt én írtam, hát ez ilyen hangosra lett írva, tehát nem tudok mit csinálni. Szóltam a próbán a pár zenésznek, hogy ezt meg azt a részt most ne játsszák, mert meghallgatom úgy, és hogyha az úgy jobb, akkor az úgy fog maradni.
Akkor őket kivesszük,
akkor, kész. Akkor ezt egyszerűen töröljük, és akkor megkérem őket, hogy ott ne játszanak, mert hangos, mert fedik a Miklósnak a hangját. És hát persze, hogy közben a frász tört, mert hát Jézus Mária, berlini filharmonikusokat dirigálod, és akkor itt úgy állsz oda, mint egy komponista, hogy ez jó, ez nem jó, ezt felejtsék el. Ilyen gyakorlatilag nincs. Viszont kimentünk az első szünetben a folyosóra, jönnek a zenészek, mondják nekem, hogy milyen érdekesnek találják a próbát, hogy ahogy mennyire hallható, ahogy egy zeneszerző gondolkozik és hallja a művét, hogy amikor kivettem, akkor az rögtön jobb lett, ettől meg attól. Hát én a csillagokban voltam, szóval annyira boldog voltam, hogy nem, hogy lehortak volna, hanem egyszerűen őket tényleg érdekli ez a dolog.
Nyilván a zenész számára segíti a mű megértését.
Szóval ez egy új tapasztalat volt nekem annak idején. Persze nem kell minden alkalommal ezt gyakorolni, hanem van olyan próba is, amikor sikerül a kottát olyan jóra írni, ahogy csak lehet.
Most hírek következnek, innen folytatjuk a beszélgetést Ötvös Péter zeneszerző karmesterrel.